egészen rémisztő volt ma reggel arra ébredni, hogy Európa legnagyobb atomerőműnél tűz ütött ki. Hát szerencsére nukleáris katasztrófa nem történt, egy oktatóépületben gyúltak fel a lángok, minden esetre az orosz hadicselekmények ezen mozzanata, azt hiszem egyfajta ilyen félelemkeltés is lehetett, de hát mindjárt megbeszéljük. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense van itt velünk a vonalban, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval ez a zaporozsai támadás mennyire volt ön szerint olyan értelemben teljesen tudatos, hogy ez tudták az oroszok, hogy meg fogja rémiszteni egész Európát?
Hát sajnos az elmúlt időszakban ugye az orosz stratégiai kommunikációnak az egyik eleme az, hogy az egész világot gyakorlatilag rettegtetik, ezt nehéz máshogy mondani. Ugye Putyin elnök többször is fenyegetőzött akár a nukleáris fegyverek bevetésével, és abban az esetben, hogyha a nyugat katonailag is beavatkozik az ukránok mellett, amire egyébként a NATO abszolút nem mutat hajlandóságot, tehát nyilvánvaló módon senki nem akar egy nukleáris világháborút. Nyilván az is tudatos volt, hogy pont ezt az épületet lőtték, amennyire a képeken látszik, közepes és kisebb kaliberű fegyverekkel lőtték, tehát nem nehéz tüzérségi támadást kapott az épület, de akkor is nyilván borzasztó, meg hát az az hír, hogy atomerőművet támadtak az oroszok, az szerintem mindent elmond arról, hogy mi zajlik most Ukrajnában.
Ja, önt is hallgattam különböző beszélgetésekben, ön is elmondta, hogy nyilván az oroszok egyfajta villámháborúra készültek, de alapvetően változnia kell a stratégiájuknak. Most hogyan ítéli meg az orosz előrenyomulást? Valamit fokozódott-e, vagy továbbra is ez a nagyon lassú, nagyon nehézkes és komoly ukrán ellenállásba ütköző orosz csapatmozgásokat láthatunk?
Ugye most az oroszok a nagyvárosokat kerítik be, ugye Kijev körül is egyes források szerint már be is zárult a gyűrű, más források szerint mindjárt bezárul. Abban a fegyverszüneti tárgyaláson megegyeztek, hogy nyitni kéne humanitárius folyosókat, hogy elmenekülhessenek a civilek, csak az oroszok erre nem mutatnak nagyon hajlandóságot. Tehát nagyvárosokat vettek körbe, a körülöttek lévő területeken azért halad az orosz offenzíva, azért nem gyorsabban, mert ezekben a körbevett városokban jelentős ellenséges katonai erő van lekötve, orosz részről is, ezért célszerű ezeket előbb elfoglalni. Most jelenleg azért azt látjuk, hogy egyre inkább válogatás nélkül lövik mindenféle rendelkezésre álló tüzérségi eszközzel ezeket a városokat. Itt megint azt lehet látni, hogy az ukrán lakosság fizikai megfélemlítése és nevezzük nevén részleges kiirtása lett most Oroszország célja. Ezzel ugye megint nem csak Ukrajnában, hanem egész Európában félelmet akarnak az oroszok kiváltani.
A tegnapi tárgyalásokon valamelyest közelebb kerültek a felek a tűzszünethez, vagy egyáltalán nem?
Lényegében azt lehet látni, hogy Moszkva ezt az egész tűzszüneti tárgyalást csak időhúzásra használja. Ugye most már arra se, tehát ugye legutóbb Lavrov külügyminiszter bejelentette, hogy független attól, hogy tűzszüneti tárgyalások vannak, az orosz támadás megy tovább a maga útján. Ugye ez önmagában hitelteleníti el a tárgyalásokat, mert amikor normál esetben két állam fegyverszüneti tárgyalásokat folytat, akkor fegyvernyugvás kellene, hogy legyen a frontokon.
Tehát a tárgyalások közben nem kéne, hogy ropogjanak a fegyverek?
Abszolút, így van. Tehát az oroszok részéről ez csak egyfajta kommunikációs blöff. Moszkvának muszáj nyernie. Tehát Putyin elnök meg a köre olyan szinten, mondjuk úgy, a saját jövőjét is kockára tette az Ukrajna elleni háborús siker kivívásával, hogy mindent ennek rendelt alá. Tehát amíg Kijevet meg Harkivot ellenfoglalják az orosz erők, addig nem valószínű, hogy lesz fegyverszüneti tárgyalás, mert akkor olyan pozícióba kerülnek, ahonnan ők tudnak diktálni. Most is olyan pozícióban vannak, csak most nehéz lenne otthon azt mondani, nem is annyira a népnek, mert a nép körülbelül ahhoz jut hozzá, amit az orosz állami média rázódít. Itt a nagyobb probléma az értelmiséggel van, a politikai és gazdasági vezetés egy jelentős részével, akik azért hozzáférnek a nyugati médiákhoz is. Tehát Kijevet, bocsánat, Kijevet, ahogy az ukránok nevezik, meg Harkivot, meg Mariupolt, mert ez ugye létrejön az összeköttetés a Krím és Kelet-Ukrajna között, tehát létrejön egy szárazföldi folyosó, ezeket mindenképpen el kell az orosz erőknek foglalni, és utána esetleg lesznek kegyesek tényleges fegyverszünetet kötni, de az sem biztos, sajnos.
Igen, ugye azt találgatja az ember, hogy mi lenne az a idézőjelben mondom, nyugvó pont, amiben mind az ukrán vezetés, mind ugye Oroszország beleegyezne. Hát nem gondolom, hogy van annak esélye, hogy a jelenlegi nagyon elszánt ukrán kormányt Vlagyimir Putyin háborús eszközökkel rövid távon elmozdítaná. Azt se gondolom, hogy arra van esély, hogy Európa mondjuk elismerje a Krímet orosz területként. Szóval ön szerint hol lehetnek ezek a pontok, hogyha próbálunk a jövőre nézve tippelni egy kicsit?
Nagyon nehéz megmondani, mert nem látunk rá az orosz döntéshozatalra. Tehát ez egy teljes autokrata állam, ugye 22 éve egy ember vezeti, kényekedve szerint, meg nyilván a mögött álló hatalmi kör, tehát nem egy emberen áll azért a rendszer működése. Hogy ők mikor érzik úgy, hogy győztek, az nyilván részben attól is függ, hogy mennyire fájnak a nyugat gazdasági szankció, és egyébként egyre jobban fájnak. Tehát katonai győzelem mellett azért az orosz politikai vezetésnek azt is látnia kell, hogy mit veszít közben gazdaságilag. Az, hogy Oroszország nemzetközi reputációja körülbelül az afganisztáni tálib rezsimére zuhant vissza, csak tőle muszáj kőolajat meg földgáz venni, az tény. Tehát ezt az oroszok is tudják, valószínűleg bele is volt számítva a kockázatként. Amit szerintem alulbecsültek, hogy milyen pusztító hatásuk van a nyugati gazdasági szankcióknak. Tehát ha az oroszok mondjuk úgy reális céljait nézhetjük, valószínűleg nekik Ukrajnának minimum a Nyepertől keletre lévő fele kell. Az ott lakóknak ez nyilván semmi közül, hogy a Putyin elnök is megmondta, hogy nincsenek is ukránok, tehát innentől fogva mindenki orosz, és akkor kutya kötelességük Oroszországban élni. És valószínűleg, mivel Odessa ellen is megindult a támadás, az egész Fekete-tengeri partvidék is kell az oroszoknak. Ennek birtokában esetleg kegyeskednek megengedni, hogy a maradék Ukrajna, tehát a Nyepertől nyugatra eső rész, meg a Fekete-tengeri partvidéki sávtól északra eső rész, az valamilyen szinten akár még független is lehet. Nyilván az első számú cél egy orosz barát báb kormány létrehozása lenne, csak ugye jelen helyzetben nagyon újbá tűnik, hogy orosz barát politikát Ukrajnában nem lehet folytatni.
Igen, meg ugye arra is gondoltam, hogy ha például az oroszok kinyilvánítanák, hogy Ukrajna bizonyos részei területileg hozzájuk tartoznak, akkor kvázi ugye az a helyzet állna elő, hogy vagy akár az a helyzet is előállhatna, hogy közvetlen orosz szomszédságban már akkor tényleg NATO tagország lesz.
Igen, sajnos minden forgatókönyv elképzelhető, nem tudni még mindig, hogy mi a Kremlnek a deklarált háborús célkitűzése. Ugye azt látni kell, hogy amiket megfogalmazott Oroszország, hogy nácitlanítsák Ukrajnát, nyilván van szélső jobb, Oroszországban sokkal komolyabb, Putyin támogatja egyébként, demilitarizálják. Aki egy picit is ismeri a számokat, Ukrajna semmilyen formában nem jelent Oroszországra nézve katonai fenyegetés. Ez körülbelül olyan, mint hogy a medve retteg az egértől. Tehát ezt ugye nem hisszük el. Tehát a két fél között óriási élőerőbeli, haditechnikai, és nem csak mennyiségi fölény van az oroszok oldalán, elképesztő minőségi fölény is van. Itt nyilván az ukrán állami szuverenitás megsemmisítése, vagy legalábbis egyfajta bábállamiságba vonása lehet a cél, amilyen állapotban ugye most éppen Belarus van, ami ugye gyakorlatilag tulajdonképpen Oroszország része, bár formálisan még önálló állam, de ugye az árulkodó, hogy egy országból egy másik ország hadereje megtámad egy harmadik országot. Tehát ez nonsens, egy független ország ebben nem tudna belemenni.
Az atomerőmű támadása után az ukrán elnök Zelenszky egész Európához fordult, hogy állítsák meg az oroszokat. Ugye azt gondolom, ön is meg tudja erősíteni, hogy a NATO-nak továbbra is az a szándéka, hogy katonai értelemben nem akar csapatokat küldeni Ukrajnába, ez azt gondolom nagyon helyes is így. Ugyanakkor ezek a fegyverszállítmányok nem számítanak közvetlen háborús részvételnek vagy beavatkozásnak?
Semmilyen nemzetközi jogszabály nem tiltja, hogy egy háborúban álló országnak fegyvert szállítsanak. Elsősorban itt egyébként a NATO védelmi fegyvereket, tehát főleg a gyalogos lövészegységek által használható könnyűkézik páncéltörő eszközöket, váról indítható légvédelmi rakétákat szállít, tehát semmi olyat, amit mondjuk úgy támadó céllal lehetne használni. Védelmi fegyvereket lehet szállítani, meg ugye itt megint az oroszok nem nagyon mutogathatnak, mert Líbiától kezdve Szírián át azért nagyon sok rezsimet ők is tömtek fegyverrel, esetenként olyat is, ami hát minimum a terrorizmus támogatása és egyéb gyanúk megálltak vele szemben. Nagy hatalmak ilyet szoktak itt. Szerintem inkább Oroszországot az a európai összefogás döbbentette meg, ami kialakult, meg egyébként például az is, hogy a finnek meg a svédek is az ukránokat támogatják, nem csak fegyverrel, hanem ugye mind a két országban nagyon egyre inkább nő azoknak a száma, és mind a két országban a lakosság döntő többsége már úgy érzi, hogy egy ilyen agresszív, fenyegető nagyhatalom mellett az ország biztonságát csak az garantálná, ha belépnének a NATO-ba. Most nyilván Moszkvában szerintem a legrosszabb forgatókönyv mentén sem számoltak azzal, hogy ők ezzel a háborúval gyakorlatilag ki fogják kényszeríteni a finn, meg a svéd NATO tagságot. Nyilván Finnország helyzete a kényesebb, mert 1300 kilométeren határos az orosz országi federációval, tehát ők különösen fenyegetve érzik magukat, és nyilván egyébként Oroszország részéről a szokásos fenyegetőzésen kívül akár katonai erő alkalmazására is sor kerülhet, hogy ezt megakadályozzák. Viszont abban a pillanatban, nehogy Isten, az oroszok elkezdenék felszabadítani Finnországot, ugye már az Európai Unióval lennének konfliktusban, és Svédország egész biztos, hogy abban a pillanatban gyorsított eljárással lenne NATO-tag. Tehát az oroszok jelenleg egy olyan pozícióban manőverezték magukat, ahonnan nagyon nehéz megmondani, hogy hogy tudnak úgy emelt fővel kivonulni, hogy közben azért ne keveredjenek konfliktusba a NATO-val, mert itt azért lássunk tisztán, Oroszország az agresszor. Tehát bármit is mond az orosz állami média ezen a téren, senki nem hiheti, hogy az egér agresszív szándéktól vezérelve neki ment a medvének.
Hát gondolom, Oroszországban még mindig az a központi kommunikáció, hogy egy, nincs is háború, kettő, az ukrán nácikat, most idéztem, Putyintól kell likvidálni. Az orosz társadalom úgymond még meddig tudja a többség támogatni Putyint, vagy támogatja-e ön szerint Putyint még ebben a háborúban?
Hát ezt is nagyon nehéz megmondani, mert Oroszországban nincs nagyon közvéleménykutatás. Tehát, hogy mit gondolnak az emberek, ugye 22 év uralom után gyakorlatilag az emberek döntő többsége rég megtanulta, hogy nincs véleményem. Ha van, azt nem mondom ki. Eltekintve néhány nagyon bátor embertől, hogy azért jó pár ezer embert letartóztattak, aki elment tüntetni a háború, ez megint abszurd, hogy ugye egy háború ellenes transzparens felemelésé minimum fél agyon verik az embert a rendőrök, meg lecsukják, vagy hatalmas pénzbüntetés fizet. Az orosz lakosság döntő többsége azért több száz év alatt megtanulta, hogy ha felszólalok az éppen regnáló hatalom ellen, jó eséllyel azt a családom is megszenvedi. Tehát nem tudjuk igazából, hogy mi az orosz emberek véleménye. Én azért úgy gondolom, hogy nyilván egy jelentős részük megeszi az orosz állami propagandát, de azért megkockáztatom, a nagyobbik része azért pontosan tudja, hogy a segítségnyújtás az nem úgy néz ki, hogy az ellenséges országnak a fővárosát, akarom mondani, a baráti ukrán nép fővárosát ostromoljuk, meg atomerőművet lövünk, már amennyiben eljut hozzájuk, így itt főleg a fiatalabb, az internetet használó generáció az, aki független hírekhez jut, mert hogy minden egyéb rádió, televízió, meg egyéb platformot vagy a kormányzat irányít, vagy már bezárták és meg kellett szüntetni az adást.
Az elmúlt percekben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan közlekedési információkkal 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.